Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Párválasztás, jegyes oktatás, esküvő, házasság. Ezekről a kérdésekről beszélgetünk Szabó József ferences szerzetessel, a gyöngyösi alsóvárosi plébánia papjával. József atya, mi az, amiben segítségre szorulnak a házasságra készülők?
Nekünk egyháziaknak is fontos lenne talán, hogy valamiképpen segítsünk az ifjú pároknak abban, hogy a kérdéseket feltehessék. Hiszen általában megkérdeznek szülőket, nagyszülőket, akik vérmérsékletük szerint próbálnak válaszolni, és a régi beidegződéseket egyből mondják a fiataloknak, jaj, nem vagy megkeresztelve, nem lehet esküvő, tessék megkeresztelkedni. A praxison belül fordult, hogy egy évek óta egymás kiválasztottjaként élő fiatalember és asszonyság emiatt nem tudott dűlőre jutni, mert hiszen a fiatalasszony nem volt megkeresztelve, már tényleg úgy volt, hogy inkább megkeresztelkedik, csak legyen már valami. Amikor megkérdeztek egy barátjuk segítségével, és mondtam, hogy nem kell ahhoz megkeresztelkedni, lehet felmentést kérni, hogyha ő nem akar. És azt gondolom, hogy egy nagyon fontos szolgálat lenne, hogy tisztába tegyük, hogy ha házasságot akarnak kötni, a házasság szentségében akarnak részesülni, akkor arra készüljenek. Ha és amennyiben utána a fiatalasszony vagy fiatalember úgy dönt, hogy mégiscsak ő katolikus lenne, akkor megadjuk a lehetőséget az egyházban, a katekumenátusban, hogy eljusson a keresztségig. Ez az egyik ilyen közkeletű dolog, amit nagyon nehezen ismernek el, és interneten sok helyen azt lehet látni, hogy nem lehet csak a katolikusoknak. Szeretném mondani, hogy ha nem is arra biztatok mindenkit, hogy természetesen jöjjön, de arra mindenkit biztatok, hogy legalább egy pappal beszéljen már.
Hogyha az egyik fél nem katolikus, illetve nincsen megkeresztelve, az nem akadály, de az egyik félnek katolikusnak kell lenni, nem? Hogy sor kerüljön egy katolikus pap közreműködésével az esküvőre.
Hát különben föl sem merülne a templomi esküvőnek az igénye, azt gondolom. Egyetlen egy olyan esetről tudok, amikor fölmerült, hogy ők templomi esküvőt akarnak, és úgy tudták, hogy egyikőjük sincs megkeresztelve. Aztán kiderült, hogy a fiatalember meg van keresztelve, tehát semmi akadálya nem volt annak, hogy a házasság szentségét kiszolgáltassuk. Illetve tanulni legyünk a házasság kötésüknek, a házasság szentségének kiszolgáltatásában, hiszen tudjuk, hogy nem a pap, hanem a felek szolgáltatják ki egymásnak a házasság szentségét.
Mi van akkor, hogyha meg van keresztelve, akár mind a kettő is, de nem volt első áldozó, nem volt bérmálkozó. Ez hátráltathatja-e az ügyet?
Az ideálistól nagyon sokféle eltérés van. Azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb eltérés pont ez, hogy nem élnek benne az egyháznak a mindennapi életében, a gyakorlatában, és természetesen a nagy esemény azért mindenképpen kötné őket, szeretnék, ha lenne. Nem indulnak hátránya, tehát azt gondolom, hogy nem kell sem első áldozónak lenni, sem bérmálkozónak lenni, bár ebben azt gondolom paptestvérek között is nagy eltérés, vita van, hogy hogy legyen, mint legyen. Én azt a gyakorlatot tudom mondani, ami kialakult jó néhány ferences plébánián, hogy a házasság szentségére jelentkeznek, akkor házasságra készítjük fel őket, nem kizárva azt, hogy a későbbiek során akár a meg nem keresztelt fél megkeresztelkedésében, a első áldozásban, bérmálkozásban is segítünk nekik.
Jegyes oktatás nagyon jól működik a budai plébániákon, gondolom a többi ferences plébánián is, és mi a minimum elvárás egy ilyen alkalommal, mert van, amikor úgy érzik, hogy nagyon sürgős, és hát ha nem is heteken belül, de hónapokon belül szeretnék azt az esküvőt megkötni.
A jognak megvannak a bizonyos megkötöttségei, tehát bizonyos dolgokat nem tudunk átlépni. A minimum 3 hónappal előbb jelentkezés az azért úgy van, hogy Aki három hónap alatt akarja megszervezni az esküvőjét, az úgyse tudja. Tehát nem csak a egyházit, hanem a civil részét sem lehet megszervezni, tehát abból előbb-utóbb botrány van. Volt rá kísérlet, meg egyéb, de ott a egyik fél az a saját esküvőjéről majdnem elkésett, mert keresett egy hosszabbítót, holott a templomban lett volna hosszabbító, csak szólt volna. De ez ilyen jellegű problémát azért keveset ismerünk. Tehát általában az a gyakorlat, hogy jelentkeznek már előző év végén, januárban, idénre is a nagyjából már mindenki beadta a jelentkezését, Gyöngyös Alsóvárosról beszélek, ahol azért a régi időköz képest nagyon kevés, de a utóbbi évekhez képest viszonylag több esküvő van. Azt is hozzá kell tenni, hogy nagyon átalakul ennek is a rendszere, hogy hol van az esküvő. Nagyon sokan feladják, hogy a keresztelésük helye, lakóhelye, helyük szerinti templom legyen, hiszen a lakodalom, tehát a násznépnek a mozgatása sokkal bonyolultabb néha, mint sem az, hogy most elmenjünk valamelyik másik templomba, ami közel van magához a rendezvényteremhez, vagy vendéglőhöz, és nagyon sokszor ez a szempont érvényesül. Sajnos az a tapasztalatom, hogy elsősorban ők a vendéglőt, vőfényt, zenekart találják meg, ja meg a polgári házasságkötésnek az időpontját, és akkor jönnek a templom a plébániára. Én mindig mondom, hogy gyerekek, lehet, hogy jobb lenne, hogyha előre egyeztetnétek, mert vannak népszerű időpontok. Most például augusztus 27-én 4 esküvő van.
Gyöngyösi Ferences templomban.
Igen. Azért, mert augusztus 20-án nincs polgári esketés előző héten. Előző héten is sok lenne, csak azokat mind elrakták 27-ére. Ezt konkrétan mondják a párok, tehát szerintem olyan forgalom lesz, esküvői forgalom, hogy akkora dugók lesznek belőle, de hát ez egy örömteli probléma lesz akkor Gyöngyösen. És hát ott is meg volt egy másik nap is, amikor nagyon nehéz volt, mert két pár ugyanazt az időpontot kérte. Lehet, mert nem tiltja semmi, hogy a két esküvő egyszerre legyen.
Nem, a Munszekta ezrével tudja összeadni a párokat egy stadionban, de hát azért jó, hogyha ez egy intimebb, bensőségesebb családi esemény.
Hát igen, mert a beszéd is akkor ugye egyiknek szól, másiknak szól, melyiknek szól. Nagyon fontos azt gondolom, hogy a párok azt is el tudják fogadni, hogy ez egy olyan személyes esemény, ami az övék. Én mindig hangsúlyozom a pároknak, hogy jó-jó a ti elképzelésetek, de tessék a szüleiteket, rokonaitokat, barátaitokat is bevonni. Nem kell teljesen alkalmazkodni, de ne zárjátok ki, hallgassátok meg őket. Azt már mindig csak úgy nagyon halkan jegyzem meg, hogy néha azért a papot is érdemes meghallgatni a javaslataival, mert hát, ha tud olyat, amire ők nem számítanak. Előfordult, hogy nagyon leesett az egyik menyasszonynak a vércukra, és utána köszönte, hogy én mondtam neki annak idején, hogy pont emiatt a környéken legyen valakinél valami csoki, cukor, valami, amit el tud gyorsan fogyasztani, hogy ne legyen rosszul. Nagyon sok olyan apróság van, amire az ember tudja figyelmeztetni őket, de ha nem, akkor se gond. Thank you.
amikor jegyesekkel beszélgett a lelkipásztor. Nagy a felelőssége, hogy figyelmeztesse is őket a dolog nagyszerűsége mellett a komolyságára, felelősségére, és mégse legyen ünneprontó, mert hát végül is itt egymásnak szolgáltatják ki a szentséget, és hát egy olyan hitvallást tesznek, amellyel komoly felelősséget vállalnak magukra. Hol a határ, hogy a lelkipásztor hangot adjon esetleges, konkrét fenntartásainak?
Hát ez egy nagyon nehéz dolog. Én azt a gyakorlatot folytatom, hogy mielőtt elkezdődne a jegyes kurzus maga, előtte találkozom már a fiatalokkal. Elbeszélgetek velük, van egy benyomásom róluk. Amikor járnak, akkor is óhatatlanul elárulnak bizonyos dolgokat. Tehát az egyik nagyon aktív, a másik kevésbé. Egyik mindig rászól a másikra. Lehet látni, hogy esetleg valaki egy picit följebb van, mint hogyha ő lenne a vezér. Ezeket úgy az ember elraktározza, és amikor közvetlen rákészülés van magára az esketésre, a házasságkötés szertartására, akkor én ragaszkodom ahhoz, hogy minden pár legalább kétszer jöjjön el. Egyszer azért, hogy a szertartás szövegeit átbeszéljük, és akkor arról kell beszélni, hogy mit ígérnek meg. Mert ugye közkeletű, hogy mikor van a csók. És mondom, hogy akármennyi amerikai filmet néznek meg, attól a magyar katolikus szertartásban nem kerül bele a házastársi csók, de hát ezek vannak. És akkor az ember el tudja mondani, hogy milyen lényeges dologra figyeljenek, a szövegek maguk mit jelentenek. Meg tudja kérdezni, hogy mit gondolsz, hogy mit jelent az, hogy. És akkor a másik ilyen, hogy mit fogadnak egymásnak, hogy örök hűség, ez nem szerepel a szövegbe. De az szerepel, hogy és őt el nem hagyom semmiféle bajában, holtomiglan, holtáiglan, Isten engem úgy segélyen. És akkor az ember elkezdi, hogy elképzelted már, hogy megsérül egy motorbalesetbe? Elképzelted, hogy esetleg cukorbeteg lesz? Elképzelted nagyon kövéren? Elképzelted sírva? És amikor ezeket úgy felveti az ember, akkor látszik az, hogy azért nagyon sokan nagyon komolyan fel tudnak készülni, és mivel azért nagyon sokan már együtt élnek, ismerik is egymást annyira, hogy ezeket a nehéz helyzeteket nem meglepetésként élik meg, hanem tudják, hogy az életük része. Arra felkészíteni őket, hogy ez nem kevesbedik, hanem inkább sokasodik, tehát sokkal több olyan tényező lesz, ami tudatos döntést igényel a másik mellett, az azért úgy nagyon-nagyon fontos dolog. És ez az, amit nagyon szeretek átadni, hogy a szerelem az egy szép dolog. Kell a rózsaszín köt, de a tudatos döntés nélkül a másik mellett semmit sem ér. Ez a tudatosság az, ami nagyon-nagyon-nagyon lényeges.
Nagyot változott az emberek élete minden szempontból. Tehát valamikor sokkal racionálisabb szempontok, mérlegelés és tudomásul vétele eredményeképp születtek a házasságok. Most sok esetben azt tapasztalja az ember, hogy nem ismerik önmagukat se eléggé azok, akik arra vállalkoznak, hogy a másikat megismerése közben és az esetleges meglepetések ellenére is vállalja, vagyis ebben benne van a kockázat jellege a dolognak. Sok esetben nem veszik számításba, és hát ez lehet a zátonyra futások tömegének a hátterében.
Amit én mindig kérek, meg az első foglalkozás, hogy egyrészt a család, ahonnan jövök, tehát mit hozok magammal, milyen mintákat, másrészt ki vagyok én. Mert ugye két önálló személynek a döntéséről van szó. Önálló személy vagyok? Tudom kontrollálni magamat? Tudom, mit akarok?
És szabad akaratból döntök emellett?
Igen, és megismertem-e magamat annyira, hogy oda tudom-e ajándékozni magamat a másiknak? Hát mit adok én, hogyha nem tudom, hogy ki vagyok? Hát a másiknak van egy benyomása rólam, megismert olyannak, amilyen, de hogyha amit ő megismert, meg amit én tartok magamról, nem vág egybe, akkor hogy is lesz az elfogadás? Mit fogad el? Azt, amit ő megismert, vagy azt, aki én vagyok? Tehát az önismeretnek, önmagam elfogadásának a ténye, az nélkülözhetetlen a házasságban. Nagyon sokszor azt látom, hogy erre a szintre elvezethetőek a fiatalok, meg el is jutnak, de de rá kell kérdezni. Tehát amikor a önátadásról beszélünk, akkor persze odaadom magamat. Mit adsz át? Mi az, amit odaadsz? Tessék tudatosan ezt eldöntened. Van egy nagyon egyszerű gyakorlat, annak idején az egyik vőlegény rá is keresett a neten, hogy az üzleti terv. Megéri-e a házasság nekem? Ugye ahogyan egy üzleti tervben az előnyök, a hátrányok, és akkor egy szaldót készítenek. És akkor ugye az a feladat, hogy akkor tessék összeszedegetni, amit nagyon szeretek benne, másikban, és azt is, amit nem szeretek, utálom. Nagyon küzdök vele. És akkor tessék a végén egy összeget csinálni. És hogyha megéri, akkor gyerünk. Ha nem, meg olyan köztes eredmény jön ki, akkor azért végig kéne ezt gondolni, hogy tényleg tudom vállalni. Ha nagyon rossz eredmény jön ki, tehát nagyon sok a negatívum, akkor még most beszéljem le magam, vagy gondoljam át. Én ezt szoktam kérni, hogy ezt készítsék el, ezért is van az, hogy két alkalom kell, mert az egyiken feladom, a másikon meg tudjuk beszélni, aztán nem veszük át részleteiben teljes egészében, de azt mindig kérem, hogy a másiknak mutassák meg. Az egyik nagyon kedves egyes pár az annyira komolyan vette ezt, hogy utána bekeretezték, és ki akarták rakni a konyhafalra, azt mondtam, hogy inkább a szobátok falára rakjátok ki, igen, hogy ez ne legyen közszemlére kitéve, de nagyon jó, hogy igen, tudom, hogy ezért vettem feleségül, ezért mentem hozzá, mert ez nagyon pozitív benne, és tudom, hogy ez életem végéig el fog kísérni, hogy ezt viszont el kell viselnem benne.
Igen, az egy lelkiismeret vizsgálathoz egy tükör.
Ahhoz is, meg egyáltalán az életemhez. Azt is nagyon fontosnak látom, hogy nagyon sokszor az összehasonlításokból építik fel az emberek önmagukat.
Másokkal való összehasonlításból?
Igen, és ez mindig jól jön ki számukra. Uh-huh. Tehát én nem csinálok összehasonlítást, amiből rosszul jövök ki. Hát annál én jobb vagyok. Hát ha annak ment, akkor nekem is fog menni. És sajnos azt gondolom, hogy a tudatos döntéseket ez nagyon hátráltatja. Az én döntök, én szereplek, én vagyok benne abban a helyzetben, dolgot átélni, megélni, és ténylegesen fölvállalni a döntésem teljes voltát, az nem lehet egy olyanból, hogy hát a másik is így csinált, akkor én nekem is jó lesz. Ezt a tudatos döntést, ezt nem lehet kikerülni. És azt gondolom, hogy azért is van úgymond válságban a házasság szentsége, mert az embernek ez a tudatos döntése, igen, én eldöntöttem, teszem, az van válságban, és nem nagyon merjük fölvállalni, nem ismerve önmagunkat sok esetben azt, hogy mit döntünk. Thank you.
hallottam, talán bírópüspöktől is, hogy hát a jegyes oktatásnak, vagy a házasságról felkészítésnek át kéne hatnia az egész hitoktatást.
Egyházjog előírja a négy nagyon fontos területét a jegyes oktatásnak. És az első a hitoktatás, tehát egy olyan hosszú távú hitbeni tájékoztatás, ami a szentségek miben léte, az Isten, az én és az Isten kapcsolata, ez mind benne van. És ebben nem csak maguk a hittanórák vannak benne, hanem benne vannak a prédikációk, benne vannak a katekézisek, amelyeket azt gondolom, hogy ilyen szempontból azért egy picit talán elhanyagolunk. Viszonylag régóta pap vagyok, konkrét ilyen szentségi katekézist nem tartottam. A bűnbánat szentségével kapcsolatosan nagyon sok lelkiismeretvizsgálati tényről, meg egyebekről beszéltem, de így nem került elő. Az egyházak azt mondja, hogy a másik nagyon fontos területe, tehát van ez az első távlati, van a közvetlen fölkészítés, ez a jegyes oktatás. A harmadik, ami a házasságra való fölkészítésnek az egyik nagyon fontos területe, az a házasság szentségének méltó kiszolgáltatása, a liturgiának a méltó végzése. Tehát annak ellenére, hogy nagyon sok esetben nagyon vegyes közönsége van egy esketésnek, és az ember néha killódik, hogy vajon ugyanazt értik-e a prédikáció szavai alatt, mint én akarok mondani. Én ezért nagyon világi, profán hasonlatokat szoktam meg, vicces történeteket elmesélni, mert azt legalább tudom, hogy ugyanúgy értik. A egyházi példákat óvatosan használom. Tehát a méltó végzés az egy nagyon fontos része a dolognak. És van egy negyedik területe a jegyes oktatásnak, amiről kevésbé szoktunk beszélni, az a utókövetés. Mert a következő nemzedéknek az életében a jegyes oktatás, a hitoktatás úgy fog jelentkezni, mint a szüleinek a példája. Ha a szülei letudták azzal, hogy eljöttek a templomba, meg ha megszülettek a gyerekek, megkeresztelték őket, akkor ezt a gyakorlatot fogják folytatni. Ha és amennyiben viszont van egy olyan közvetlenebb kapcsolat velük, amikor elmondjuk a papnak, hogy azóta mi történt velünk, hát mit szól ehhez. Ez egy nagyon-nagyon fontos és lényeges szolgálata lehet az embernek papként, hogy segítsen az ifjú pároknak. Hála Istennek sok olyan tapasztalatom van, amikor megtisztelnek azzal a bizalommal, hogy megkérdezik, hogy Joe, te ehhez mit szólnál? Vagy mit szólsz ehhez? Te, hogy most mondjál valamit.
Sok évvel át tanár és osztályfőnök voltál az Esztergomi Ferences gimnáziumban, tehát a tanítványaiddal egyébként is megvan ez a kapcsolat.
Nem csak a volt diákjaim, de ők kevesebben vannak, mint azok, akik egyéb helyekről, egyéb kapcsolatokból, vagy egyszerűen csak azért, mert én voltam az eskető, és megkérdeznek. Ez is egy nagy felelősség, azt gondolom, hogy ilyen esetben hogyan és miképpen próbál segíteni az ember. Nagy a kísértés, hogy amikor föltesznek egy-egy ilyen kérdést, akkor döntsél helyettük, mert igazából nekik az lenne az igazi jó, hogy hát a pap azt mondta, és akkor a Joe azt mondta, és akkor úgy csináljuk.
És akkor majd ő elviszi a balét, ha nem sikerül.
Hát igen, és akkor általában mindig mondom, hogy bocs gyerekek, ez nem fog összejönni, mert én nem tudok helyettetek dönteni. Néhány szempontot el tudok mondani, és eddig még mindig az volt a visszajelzés, hogy de jó, döntésképes embernek, szeretetben, hitben, Isten előtt felelősséggel dönteni tudó embernek tartani őket nagyon nagyszerű dolog, és ez mindig megéri.
Jó pap holtig tanul, mondja a közmondás.
És mi van a fejfájára írva? Tanulmányait befejezte.
Házaspárokkal foglalkozó lelkipásztor, tanácsot ad, tanít, kísér. Vajon ő személy szerint tud-e gyarapodni?
Biztos, hogy gazdagít, mert feladatot is jelent, hiszen ne hagyjuk ki a értük való imádságnak a pontosságát. Pap, aki elkísér házaspárokat a szentség vételéhez, az utána azt gondolom, hogy mindig imádkozik is azokért a párokért, hogy abban a szeretetben, amiben kezdtek, abban ki is tudjanak tartani.
Szabó József Ferences szerzetessel beszélgettünk a jegyes oktatásról, a párválasztásról, illetve a házasság szentségéről és az azzal kapcsolatos gondokról, örömökről. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Thank you.